a poptorisznya.hu első vendégem megérkezett, Diószegi Anna, kit sok szeretettel köszöntök, kezi csókolom.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok.
Anna, egy picit közelebb még, amíg köszönöm szépen. Amiről szó lesz, az bizony egy tragikus dolog, hiszen Nepálról lesz szó, a földrengésről mindenki értesült, gondolom a több ezer áldozatról is, és Anna pontosan ott dolgozik, vagy legalábbis próbál dolgozni önkéntesként, és kizárólag önerőből, illetve adományokból egy iskolát szeretne Nepálban. Visszatérünk erre, de mi a legfrissebb, amit a földrengésről tudni lehet, Anna?
Tulajdonképpen három mentőcsapat volt kint tőlünk is Magyarországról, de már mind a hárman vissza is jöttek, és ők is azt mondják, hogy még nagyon sok munka vár ott kint a nepáliakra. Folyamatosan érkeznek a segélyek, de még mindig nincs elég sátor, gyógyszer. Hamarosan jön a monszun júniusban, és az még nagyobb terhet ró rájuk. Nagyon sok ember elveszítette az otthonát, most már 8000 fölött van a halottak száma, 16000 fölött a sérültek száma. Tehát egyszerűen katasztrófa, ami ott történt. És igazából az, hogy most kezdtek volna egy kicsit már fejlődni, és gazdaságilag is most nagy változásokon vannak túl, de ez most úgy nagyon romba döntötte őket.
Hát hogy a csodában nem. És még nem beszéltünk a hegyekről, hiszen Nepálon keresztül próbálják a világ legmagasabb csúcsait meghódítani többek között. Arról van a hír, hogy ott fönn a hegyekben is volt-e földmozgás, vagy eljutott oda is a földmozgás, és a képen mászott, vagy táborban volt, azt láttam és olvastam, hogy azt is érte, vagy azok között is ért embereket. Katasztrófa, de hát valami hihetetlen ereje van ennek a földnek, hogy ennyire meg tud mozdulni, hogy a hegyeket is szinte megmozgatta.
Igen, szó szerint megmozgatta a hegyeket is, mert a Mount Everest az centiméterekkel csökkent.
Tehát kisebb lett a Mount Everest.
Kisebb lett a Mount Everest, igen, és Katmandú is, hát nem egy méterrel, de közel egy méterrel arrébb csúszott az egész főváros tulajdonképpen.
Tehát úgy, hogy képzeljünk egy fővárost, igen. Ami egy méterrel.
Közel egy méterrel, igen.
Arrébb. A teljes átmérőjével és nagyságával arrébb.
Arrébb ment, igen. Igen, és az, hogy az UNESCO világörökség része, Katmandunak egy része, az szinte teljesen romba dőlt.
Szóval lehetett látni amatőr felvételeket, amint egy nagy oszlop például az utcára dől.
Igen, az 1832-ben épült az a hatalmas oszlop, és az a torony tulajdonképpen, és az is teljesen romba dőlt. És nekik tulajdonképpen, ők a turizmusból élnek. Tehát ez volt a vagyonuk.
Igen, szóval valami hihetetlen, hogy néhány másodperc vagy perc alatt egy komplett múlt tűnik el. Igen, a természeti katasztrófák idején.
Igen.
Én nem hiszem, hogy jókedven és vidáman élik túl, és nem hinném, hogy nem aggódnak és félnek attól, hogy esetleg még valami történni fog. Tehát gyakorlatilag én úgy érzem, hogy itt még problémák vannak bőségesen, amire azt hiszem nekik fel kell készülniük.
Igen, egyébként az hihetetlen, hogy milyen a lélek jelenlétük a nepáliaknak, ez most is megmutatkozott, mert egy percig nem panaszkodnak most sem. Igen, segítséget azt kérnek, de konkrét segítséget kérnek. És megmondják, hogy mire van szükségük, és ezen az úton mennek tovább. Tehát nem panaszkodnak, nem siránkoznak, hanem teszik a dolgokat, és mennek előre. Tehát, hogy ez annyira megdöbbentő ez a lélek jelenlét, és én bízom benne ettől, ennél fogva is, hogy ők ebből hamarosan föl fognak épülni, és helyre fognak jönni. Ez a hozzáállás, ez nekem nagyon szimpatikus, de ami most velük történt, ez valóban egy tragédia.
Én nem tudom egyből, hogy lehet egyáltalán kikászálódni, hiszen 8000-en meghaltak, több mint 8000-en, és hát nagyon sok hozzátartozó itt maradt, egy új életet kell építeni, és hát az új élet építésében gondolom mindenki, aki csak teheti, itt Magyarországról is részt vesz. Térjünk talán hát idézőjelben vidámabb dologra, bár egy ilyen tragédia sújtotta helyen vidám dolgokról beszélni nem nagyon lehet. Önerőből és adományokból iskolát épít Nepálban. Hogy áll ez az iskola, Anna?
Hát egyelőre ott tartunk, hogy megvan az alapítvány, Nepálban egy nepáli alapítvány.
Ott már valami épület kezdeményezés volt.
Sajnos még nincsen. Ott tartunk, hogy kaptunk egy földterületet ajándékba, amit most tartottunk ott, hogy ezt hivatalossá is tesszük, és átírjuk az alapítvány nevére, de sajnos most ezt is a földrengés felülírta. És nyilván azután tudnánk elkezdeni, tehát próbálunk gyűjteni pénzt, és sok segítséget kapunk a Magyar-Ázsia Társaságtól, és ők felajánlották, hogy rajtuk keresztül gyűjthetjük az 1%-os felajánlásokat is az adott
százalékot. Nem mondom, az AHU része, vagy az AHU tartozéka, de hát együtt van a Magyar-Afrika, illetve Magyar-Ázsia Társaság.
Igen, és akkor ők nagyon sokat segítenek nekünk ebben. De sajnos most megrekedtünk, de ettől függetlenül viszont a földrengés után itt most még nagyobb szükség van segítségre.
Ugye oda akartam kiukadni, hogy az emberek hogy próbálják és hogy tudják túlélni ezt a tragédiát. Szóval előre a só folytatódik, menjünk tovább, vagy mennyire van bennük vajon a félelem, hogy ez egyszer most így megtörtént, lehet, hogy jövő hónapban, évben, vagy három év múlva, szóval mi fog történni itt?
A legutóbb 81 évvel ezelőtt volt egy hasonló földrengés. Igen, tehát annyira nem jellemző rájuk, hogy ilyen földrengés lenne. Földcsuszamlások monszum idején hasonlók, azok történnek nyilván. De igen, ahogy az előbb is említettem, hogy hihetetlen a lélek jelenlétük. Tehát, hogy ők nem panaszkodnak, ez van, adott a probléma, oldjuk és mennek tovább, megpróbálják megoldani. Segítséget kérnek attól, akitől éppen tudnak. Ha nem kapnak, akkor megpróbálják másképp megoldani, és mennek tovább.
Mennyire alakított át a világnak a szemléletét a segítségnyújtásban ez a földrengés?
Nagyon sokan próbálnak nekik segíteni. Egyébként tényleg azonnal szinte aznap már érkeztek segélyszállítmányok, bár nagyon sokan nem tudtak leszállni, mert a repülőtér is megsérült, de már annyira rendbe hozták, hogy most már tudják fogadni a segélycsapatokat és a segélyszállítmányokat. Igazából ez valahol egy kicsit ilyen furcsa dolog is, mert eddig nem sokan tudtak Nepáról. Annyit tudtak, hogy ott a Himalája, és ennyi.
Érdekes.
De most ezzel a földrengéssel, ezzel fölhívták magukra a figyelmet, bár nem ez volt a szándékuk, az biztos.
Én azt hiszem, hogy a Himalája a kulcs szó, hiszen mindenki, aki a hegymászással foglalkozott, aki sportol, turista, vagy bármi, oda elmenni, és legalább elindulni egy darabig, és nézni, hogy még milyen magasra juthatnák én fel, hogyha adott esetben olyan sportoló lennék. Mennek változatlanul? Ott vannak, akik próbálják a csúcsot meghódítani? Tehát egyszerűen vége, túl vagyunk, és megy tovább az élet.
Igen. Igen, igen, hát most is tulajdonképpen elég sokan voltak az alaptáborban, hogy ott a lavina sajnos.
Ott is nagy pusztítást végzett. Igen. Visszatérve az önként, mit jelent az, hogy önkéntes? Ezt soha nem tudom igazából megfogalmazni. Tehát hogy lesz valaki önkéntes?
Ez egy hosszú történet, egy régről datálódik tulajdonképpen.
És miért pont Nepál?
Igen, ez úgy kezdődött, hogy még középiskolás koromban kaptam egy könyvet, ami egy református lelkészházas pár kenyai missziójáról szólt, és ez annyira megfogott, hogy én azt mondtam, ha egyszer lehetőségem lesz rá, akkor elmegyek valahova missziósnak. És akkor ugye persze az első adandó alkalom, az első dolog az volt, hogy hát Kenyába akarok menni természetesen, mert hogy ugye arról szólt a könyv. De aztán később, évekkel később olyan szerencsében volt részem, hogy személyesen is találkozhattam a Dalai Lámával, akinek a karizmatikus egyénisége annyira megfogott, hogy...
Megváltoztatta az életét a találkozás?
Igen, igen, abszolút megváltoztatta, és akkor a döntésemet is azt mondtam, hogy oké, akkor nem Kenya, hanem Nepál. Legyen India vagy Nepál,
igen.
Tibet, vagy
tehát az a
terület, az a kultúra. És aztán kicsit több mint három évvel ezelőtt találkoztam itt Magyarországon egy nepáli egyetemistával, egy fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy ő szeretne egy árvaházat létrehozni Nepálban, mert hogy ő megígérte a nagypapájának. Mondtam, hogy oké, ez egyezik az én dolgaimmal, és mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, mondtam, hogy akkor hajrá. És így el is kezdtük, tulajdonképpen létrehoztuk Nepálban az alapítványt, és azóta így folyamatosan próbáljuk szervezni a dolgokat, és már ott is a kormánnyal is beszéltünk, hogy mit tudnának ők esetleg segíteni, vagy voltam is kint felmérni a terepet, hogy valójában mire van szükség. És ugye először az volt, hogy árvaház, aztán később, mikor kint voltam, akkor láttam, hogy itt iskolára van szükség. Mert hiszem azt, hogy csak úgy lehet kilépni a szegénységből, ha tudással.
Bizony, a tudás, én nem véletlenül, hogy a tudás az hatalom. Tehát itt mese nincsen.
Az, hogy ez
kicsi tudás, nagyobb tudás, nagyon nagy tudás, de mindenféle tudás hatalom.
Nagyon magas az analfabetizmus száma, aránya Nepálban, és nagyon sok, a nőknél még inkább. Ugye otthon vannak többnyire a férfiak, azok, akik tanulnak valamit, elmennek külföldre dolgozni, mert otthon nem nagyon kapnak munkát. Így a gyerekeket sem tudják tanítani nyilván. Nagyon sokan nem tehetik, nem engedhetik meg azt maguknak, hogy iskolába járassák a gyereket, mert nincs ott az általános iskolára is egy minimum, oké, hogy minimum összeg. Nekünk azt mondjuk, hogy minimum, de nekik, akinek nincs fizetése, annak az nagyon sok.
Nagyon sok.
És ugye már a szülők sem tanultak, a gyerek sem tanul, ebből nem lehet kilépni. Csak úgy, ha a gyerek az kap valamilyen oktatást, és gondoltam arra, hogy ugye napközben a gyerekek megkapják az oktatást, a délelőtt az alapoktatást, délután kapnának valami pluszt, ez ilyen, mint itthon a szakkör, tehát ilyen szakkörjelleggel bármit.
Borzasztó érdekes, az előbb végig gondoltam, amíg beszélt, hogy gyakorlatilag mindig és kizárólag a gyerekekkel kell kezdeni. A gyerekekkel kell az egészséget megszoktatni, vagy éppen ránevelni egy egészségesebb életmódra. A gyerekeket kell tanítani. És hogyha most valaki megkérdezi, hogy akkor mi lesz a felnőttekkel, mi lesz egy másik korosztálya, erre a válaszom csak egyszerűen annyi, hogy a gyerektől fogja megtanulni.
Igen, én is erre gondoltam. Aztán utána később az is eszembe jutott, hogy meg lehet azt is csinálni, ha már ott adott az iskola, és délután ugye meg este önkéntesekkel működne. Nagyon sokan jelentkeztek már innen Magyarországról is, hogy szívesen jönnének és tanítanának ott kint. Ezért arra gondoltam, hogy este viszont egy esti iskolaként a felnőtteknek is lehetne tanítani.
Hát, hogyha már van iskola.
Persze. Tehát adottak a tanárok, adottak a
hely. Ha gyerek tanul, akkor a szülő is akar, mert hogy néz ki, hogy én butább vagyok, mint a sok évvel fiatalabb gyerekem?
Természetesen.
Tehát ennek van logikája.
Igen.
Honnan lehet adományokat kérni? Mindenki adományt kér. Szóval az a borzasztó ebben a mai világban, és itt Magyarországon is, hogy mindenki mindenre és mindenkitől pénzt kér. Én rettenetesen nehezen tudok különbséget tenni a jó megfogalmazások miatt, hogy melyek azok, amelyekre érdemes adni, mert ez egy olyan dolog, és mi az, amit el kell engedni, és nem adunk semmit sem. A megfogalmazások, hogy kérik, teljesen egy oldalúvá tesz a dolgot, vagyis, hogy adni kéne. Tehát nincsen annyi, és nem lehet annyit adni. Szóval, hogy lehet megfogni az embereket, hogy Nepált és Nepál iskoláját adományokból egy önkéntes és lelkes hölgy kérésére támogassák?
Ez a nehéz része. Tehát, hogy én soha nem tudok igazán jól kérni. Sajnos. De ebben segítenek nekem a Magyar Ázsia Társaságnál, mert de ez egy olyan dolog, hogy én mindig azt mondom, hogy a gyerekeknek kérni kell, a gyerekeknek adni kell, övéké a jövő.
Hát igen.
Szóval igen. Tudom, hogy itthon is vannak szegény sorsú gyerekek, és itthon is kell támogatni őket, persze, természetesen. De
szóval én azt mondom, hogy a világ 100 leggazdagabb embere nem akarna ilyen módon a 100 leggazdagabb lenni, hanem mondjuk 80%-át a gazdagságuknak a szegények javára fordítanák, azzal a 20%-kal mindig baromi gazdagok lennének, és rengeteget el tudnának érni. És jószerivel azzal a 80-nal viszont életeket, sorsokat, embereket a világ minden részén tudnának megmenteni. Csak valahogy ezek azt hiszem nagyon zsugori emberek. Ezek 3 forintot nem adnak szívesen, viszont megszámolják a sok milliót, ami ott van a bankbetétjükön. Szóval, ha itt változna valamit a szemlélet ezeknél az embereknél, és hát most 100-at mondtam, de hát itt nem 100-ról beszélünk, hanem több 100 000-ről világszinten. Szóval, hogy nagyjából majdnem, hogy egyenlővé, ha nem is teljesen lehetne tenni a világot a szegény, elnyomott afrikai, ázsiai és egyéb országok kívül, akár itt Magyarországon is, hogyha erről beszélünk, a magyar gazdagok, akkor legyenek magyarok, és stb. Stb. Igen. Hülye szemlélet, tudom, ezt nem lehet megvalósítani, ez utópia.
De lehet.
Lehet?
Lehet. Én is hiszek ebben egyébként, hogy egyszer kinyílik ezeknek az embereknek
én a szemük,
mert nagyon sok gazdag ember van, aki boldogtalan, nem tud mit kezdeni az életével.
Viszont kábítószerezik a gyereke, és Mercedesekkel jár, és mit tudom én, micsoda.
Igen, és közben meg ott van a szegény gyerek, akinek semmilyen nincs, de boldog, és folyton mosolyog.
Igen, hát a szegények mindig boldogabbak voltak, és maradnak is, és sokkal tisztábbak, és áttekinthetőbbek a gondolataik, mint egy gazdag embernek. Ez valami szörnyű dolog. És ahogy haladunk egyikből a másikba, vagy másikból az egyikbe, történik valamiféle egyensúlyhelyzet.
És én hiszem azt, hogy az embereknek tehát tényleg az, hogy kinyílik a szemük, és azt mondják, hogy ha én segítek, a másikat boldoggá teszem, és azzal én is boldog leszek.
Anna, nem vagyunk hogy sokan, ez... akik így gondolkodunk, így.
Tudom, sajnos tudom, igen, én optimista vagyok.
Igen, hát az optimizmus az rettenetesen fontos. Mi van ezzel az 1%-kal?
Az 1% az Ázsia Magyar Társaságnak, ha szeretnének segíteni a nepáli most sajnos nagyon sok árva gyerek maradt. A nepáli árvákon, akkor a Magyar Ázsia Társaságnak lehet utalni az 1%-ot az adójukból.
Tehát végül is az adóból utalandó 1%, az nagyjából, hogy is mondjam, nem fáj senkinek, hanem bizony rettetesen jó helyre tudna menni, és hát most pontosan a földrengés miatt. És milyen érdekes, hogy javította saját magát, ugye iskoláról kezdtünk beszélni, amely ugye árvaházként
indult
és most majdnem ott tartunk.
Hogy visszatérünk az árvaházhoz, tehát hogy bentlakásos iskola lesz belőle valószínűleg, mert nagyon-nagyon sok gyerek maradt árván.
Szóval 1% az iskolának, és valami fajta támogatásról beszélt nekem itt a földrengés sújtotta ügyben is.
Igen, egy ilyen, tulajdonképpen egy közösségi oldalon kezdtem el egy ilyen gyűjtést, egy internetes oldalon a földrengés kapcsán, hogy annak a területnek, ahol én az iskolát szeretném, mert az nagyon közel volt a földrengés epicentrumához, és ott nagyon sok minden romba dőlt. Mesélték, hogy a víztározóban a halakat ott tulajdonképpen istenként tisztelték, mert amíg a halak élnek, addig van tiszta vízük, de a halak elpusztultak.
És nincs tiszta víz.
És nincs víz, több faluban nincsen víz, tisztességes ivóvíz. A segélycsapatok nem tudnak eljutni vidékre. Volt az egyik barátom, aki tulajdonképpen az alapítványt is szervezi kint, intézi. Ő gyalog ment haza Katmanduból keserves úton egészen Jampába, ott, ahol az iskolát
mekkora távolság?
Ez olyan 160 kilométer körül.
Ez gyalog, az egy nagyon szép túra.
Igen.
És gondolom látta a pusztítás nyomát az utakon, a falvakban és mindenhol.
Igen, és tényleg még vidékre nagyon sok helyre még nem jutottak el, mert olyanok az
tudják,
utak,
tehát
nincsenek utak. Igen, helikopterről próbálják az indiaiak meg mások feltérképezni a területet, de találtak olyan hegyi falvakat, ahol szinte mindenki meghalt. Tehát romba dőlt az egész falu, egy ház maradt félig éppen, egy pár ember maradt életben, sajnos borzasztó, ami ott történt.
Hát maga a szám, ez a 8000 is egy hihetetlen
és
szám.
Még nincs vége,
és
sajnos.
Még nincs vége, sajnos.
És még nincs vége, mivel hogy még nagyon sok területre el sem jutottak.
4000-ről indult, és most 8000-nél tart két hét alatt gyakorlatilag.
Igen, még annyi sem volt.
És még nem jutottak egy csomó helyre, úgyhogy ez sajnos ez még emelkedni fog.
Igen.
de nézni előre a jövőbe, iskolára szükség van, a gyerekeket tanítani kell, pénzre szükség van, az 1%-ra szükség van, és mindenre. Aki át tudja gondolni, hogy mi történt ott, egy picit bele tudja képzelni magát abba a helyzetbe, amiben nagyon nehéz egyébként beleképzelni magunkat, de ezt meg tudjuk tenni, akkor azt hiszem érdemes ezt az 1%-ot erre a célra adományozni. Anna, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is.
Optimista, ugye?
Igen.
Vagyis a világ gyönyörű.
Így van.